Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől a mi segedelmünket várjuk, reméljük és tudjuk ebben az órában. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el helyünket, és a 105. Zsoltárunk első három versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket. A 105. Zsoltárunk első három versét énekeljük tehát. Adjatok hálát az Istennek! Testvéreim, hitvallásunk tanítására figyeljünk a Heidelbergi K.T. 49. úrnapjának kérdését és feleletét. Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdés és a ráadott felelet az úri imádsággal foglalkozik, azt teszi számunkra érthetőbbé, azt magyarázza.
Mi a harmadik kérdés? Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Azaz, add, hogy mi és minden ember a magunk akaratát megtagadva, a te egyedül jó akaratodnak engedelmeskedjünk ellentmondás nélkül. És így mindenki oly készségesen és híven betöltse a maga tisztét és hivatását, mint az angyalok a mennyben.
Értek testvérek, fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Meghalljuk a te szent színed előtt, mennyei édesatyánk, azt, hogy olyan nehéz föladni az akaratunkat, és azt mondani, legyen meg a te akaratod. Olyan nehéz a mi saját elképzeléseinkről lemondani, és azokat alárendelni a te kijelentésednek. Erre van szükségünk azonban, mert te vagy az igazság, és amit te mondasz, az a valóság. És mintaz, amit mi gondolunk, fölfedezünk, igaznak tartunk, oly sokszor omlott már össze kártyavárként, és lett semmivé. Arra kérünk téged, hogy a mostani órában is Munkáld ki bennünk azt, hogy akaratunkat a tied alárendeljük. Hogy arra adjuk magunkat, hogy amit te tanítasz nekünk, amire emlékeztetsz bennünket, azt a magunkévá tegyük. Mutass nekünk igaz utat, célokat, amelyeket követhetünk, és amelyeket követve nem fog a mi életünk zsákutcába jutni. Így kérünk a te áldó jelenlétedért, a világosságért, amely te magad vagy. Könyörülj meg rajtunk, győzz le bennünket, és győzz meg bennünket, hogy akaratunkat arra használjuk, amire te azt adtad nekünk. Így kérjük a te áldó jelenlétedet, ami egész óránkra, alkalmunkra. Ragadj meg bennünket, Urunk, hogy életünk értelmet, célt nyerhessen te általad, te veled és te benned. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el helyünket, és a padokon lévő barna énekes könyvünket nyissuk most ki, és ebből énekeljük a 665. számú dicséretünket, a 665. számú dicséretünket, amely így kezdődik, emlékezz vissza az útra. Mind a három versével énekeljük ezt a dicséretet. Emlékezz vissza az út, és megtartod a tár. Bármilyen sok volt a próba, az mind javodra vált. Kőszikla hűs vizet ontott, s a völgyben manna várt. Bárhogy is tombolt az orkán, ő karjába zárt. Szóljon az ének az testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasuk ezen a mai vasárnapon. Lukács evangéliumának 21. fejezetéből a 25. verstől a 33. versig terjedő szakaszból, ahogyan az bibliaolvasó kalauzunk jelöli olvasásra. Lukács evangéliumának 21. fejezetében a 25. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor meglátjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony, mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Kedves testvéreim, advent második vasárnapján is szeretettel emlékeztetünk benneteket arra, hogy ez az időszak az Úr Jézus Krisztus első és második eljöveteléről szól egyszerre életünkben. Ő az, aki Isten ígérete szerint 2000 esztendővel ezelőtt eljött a mi világunkba, elvégezte szolgálatát, a megváltást, és ő az, akit újra várunk, aki eljövendő. A múlt vasárnap beszéltünk arról, hogy Jézus második eljövetele sem céltalan. Az első eljövetele is pontosan meghatározott volt, céljára, eseményeire nézve, és arról is szóltunk és szólunk, hogy ez a második eljövetel sem csak úgy történik, hogy végre legyen valami, történjen valami, ennek is meghatározott menetrendje és módja van. Azt mondtuk el, hogy Jézus ítéletre fog jönni. És arról beszéltünk, hogy mi alapján fog Jézus minden ember fölött, akkor élők és feltámadott halottak fölött ítélkezni. Ma Lukács evangéliuma Jézus második eljövetelének a körülményeire tanít és emlékeztet bennünket. Jézus nem sokkal a kereszt halála előtt mondta el ezeket a beszédeket a tanítványainak, amelyet itt olvasunk. A kiváltó oka ennek a beszédnek az volt, hogy Jézus elment a jeruzsálemi templomba, azon a nagy ünnepen, amikor nagy volt ott a forgalom és a sokaság, pezsgett az élet, zajlottak az áldozatok, az istentiszteletek, és a templom, amelyet Heródes építetett, tataroztatott, csodálatos pompában állt ebben az időben. Jézus figyelmét fölhívták kortársai a templomnak, magának az épületnek erre a szép dicsőségére. És amikor Jézus rátekintett a templomban, templomra, amelyet a figyelmét fölhívó tanítványok úgy tituláltak szavaikkal, hogy ez egy örök templom, olyan erős, olyan dicsőséges, hogy ez a templom talán örökre meg fog most már maradni, akkor mondja el Jézus azokat a beszédeket, amelyeket itt olvasunk Lukács evangéliumának 21. fejezetében. Jézus egyszerre beszél ezen a helyen Jeruzsálem sorsáról és az ő híveinek a sorsáról. Fontos dolog látnunk, hogy ez a két szál ebben a fejezetben összefonódik. Egy közelebbi és egy távolabbi állomásról beszél Jézus, ahova el fog jutni Jeruzsálem és a jeruzsálemi zsidók, és ahova el fog jutni az ő népe. A közelebbi jövő, A közelebbi profécia elsősorban a zsidókat érinti, a távolabbi profécia pedig az ő lelki népének szól, hívei gyülekezetének, azoknak, akik hisznek Jézus Krisztusban, akár zsidók, akár nem zsidók lesznek azok. Így, amit olvasunk, az tulajdonképpen nekünk is szól. Keresztjén embereknek, akik az Úr Jézus követői vagyunk, és ezért is nagyon fontos nekünk ezt a proféciát is helyesen, jól megértenünk és értelmeznünk. Jelekről és eseményekről van itt szó, amelyek akkor, amikor Jézus elmondja őket, még jövő idejűek, de amelyekről azt kell mondanunk, hogy az egyik részük mára, 2012-ben már múlt idejű. Már beteljesedett. És ez azért fontos nekünk, mert erősíti a szívünkbe azt a bizonyosságot, hogy Jézus nem beszélt a levegőbe. Mert amit ő ott egyszer elmondott, és amely dolgokról beszélt, azoknak egy része, bármilyen hihetetlen volt az ott lévő tanítványok számára, viszonylag gyorsan, elkerülhetetlenül bekövetkezett és végbe ment. S ha abban igaza volt Jézusnak, ami akkor olyan hihetetlen volt, akkor mi lenne igaza Jézusnak abban, amit a távolabbi jövővel kapcsolatosan elmondott. Beszélt ott Jézus a templom és a nép vesztéről. Be is következett ez, hiszen Jeruzsálem történelmileg igazolt tény Krisztus után 70-ben Titus által leromboltatott, és a templomot is lerombolták. Azt a dicsőséges és öröknek vélt templomot, amire a zsidók úgy gondolták, hogy soha senki nem rombolhatja le többé. És ez a templom mind a mai napig nem létezik. Volt olyan, hogy az Ószövetségben ezt a templomot lerombolták félig meddig, aztán mindig újraépült. Mindig ugyanott. De Krisztus után 70 óta ez a templom eltűnt, és azóta nincs többé. Jézus ígérete bekövetkezett. Bármilyen hihetetlen volt ott állva a hatalmas kövek alatt, látva a templom dicsőségét, kiderült az, hogy Jézusnak volt igaza. Amit ő mondott, az volt az igazság. De miközben erre visszatekintünk, azt is látnunk kell, hogy Jézus beszédei és proféciái, és azoknak egy másik része még folyamatban van. És ez az, ami bennünket is érint. Mi lesz ennek a folyamatnak a vége? Mi ennek a proféciának a második állomása, ha az elsőt már elértük, és Jeruzsálem elpusztult, a templom odaveszett? Mi fog bekövetkezni? Ez nem más lesz, mint Jézus Krisztusnak a másodszori és egyben utolsó megjelenése. Erről beszél Jézus. Ez lesz az, ami minden embert érint most már, nem csak a zsidóságot, hanem a világon élő minden népet, helytől függetlenül, sőt attól is függetlenül, hogy valaha éltek, vagy azon a napon vannak életben. A 25. verstől ennek a végső napnak a leírásával foglalkozik Jézus. Erről olvastam a testvérek között, hogy hogyan és mi módon fog ez végbe menni. És mivel ez érint téged és engem, ezért nem tehetjük meg, különösen nem tehetjük meg egy adventi időszakban, amikor Jézus Krisztusra tekintünk előre, és az ő visszajöveteléről beszélünk, hogy ne foglalkozzunk Isten igéjének ezzel az üzenetével. Jézus egyértelművé teszi azt, ha hallgattátok és odafigyeltetek arra, amit olvastam, hogy az ő másodszori eljövetele fizikai, természeti jelekkel lesz kísérve. Nem a tévé híradóból fogjuk megtudni, hogy Jézus Krisztus visszajött, és nem is a napilapokból. Azt mondja Jézus, hogy olyan természeti jelenségnek lesznek tanúi az emberek a földön, amilyeneket még soha nem láttak. Megrendítő dolgok fognak történni, amelyek az emberiséget kétségek közé fogják sodorni. Azt mondja Jézus, hogy az emberek meg fognak dermedni, tanácstalanok lesznek, és arról lesz csak sejtésük, hogy itt a vég. Hogy itt a vég. Azt gondolom, hogy talán gyerekkorunkban éltünk át ilyet, amikor kint vihar volt, és az ember gyerekként azt gondolja, hogy itt a vég, akkor villámlik, meg csattog a mennydörög az égbolt fölöttünk, akkor gyakran megijedünk, aztán később, hogy felnövünk, csak ritkán szoktunk olyan élethelyzetbe keveredni, amikor azt gondolja az ember, hogy itt a vég. Csak ritkán. Olykor egy kórházi ágyon, vagy egy balesetet látva, vagy átélve, akkor gondolkozik el az ember, hogy lehet, hogy itt a vég. De ha nagy viharok vannak is, még ha 200-al is süvít a szél, az ember mindig azt reméli, hogy hát azért vége lesz. Várunk 10 percet, azt majd eláll a jégeső, elül a szél, és akkor kimerészkedünk a búvóhelyünkről, és van folytatás. De az, amit itt leír Lukács evangélista, amit lejegyez Jézus szavaiból, az minden eddiginél, amit átéltél, sokkal nagyobb méretű lesz. És itt az emberek meg fognak dermedni. És azt fogják gondolni az emberek, ami valójában történni is fog, hogy elérkezett a vég. Hogy ez nem olyan, mint amilyet láttunk, hogy Amerikán végig söpört, hanem ez most valami egészen más. Nem idegen ez, hiszen amikor az Ószövetséget olvassuk, és abban olvasunk Isten megjelenéséről, az úgynevezett teofániákról, akkor találkozunk azzal, hogy ezek hasonló jelenségek követték ezeket. Amikor, talán ezt ismeritek a legjobban, amikor a sínai hegyen megjelenik az Úr, hogy a 10 parancsolatot oda ajándékozza a zsidóknak, akkor azt olvassuk, hogy remeg a hegy, és a zsidók nagy félelembe esnek. Akkor ott az Isten csak hozzájuk jön. Ők is félelembe esnek, megriadnak, halálra válnak. És most azt olvasjuk, hogy amikor Jézus meg fog jelenni, testvérek, akkor nem csak a zsidókhoz fog jönni, hanem jön a földre, hogy ítéletet tegyen minden élő és holt fölött. És ennek megfelelően a kísérő jelenségei ennek az eseménynek sokkal nagyobbak lesznek. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban, a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. Mert ez a vég lesz. Nem fognak az FBI-osok szaladgálni. Nem fog az amerikai hadsereg szaladgálni, azt olvassuk, hogy meg fog dermedni mindenki. A katasztrófa védők is. Mindenki tudni fogja, hogy itt semmik vagyunk. Itt semmik vagyunk. Itt az, amit mi tudnánk adni, az nulla. Az értékelhetetlen. Amit mi tudnánk ebben a helyzetben tenni. De ha ilyen szépen el is időzünk a kísérő jelenségeknél, azért forduljunk oda egy ennél lényegesebb dolog felé. Ez pedig azt, testvérek, hogy azt mondja Jézus Krisztus, hogy amikor ezek a rettentő dolgok bekövetkeznek, akkor az emberek meg fognak dermedni, tanácstalanok, kétségbe esnek, félnek, és nem tudják, hogy mi következik. Azaz, lássunk oda Jézus Krisztus üzenetének a mélyére, azaz azt láthatjuk, hogy itt már nem lesz megtérés. Az emberek rá fognak ugye jönni arra, hogy itt valami olyan természetfeletti dolog történik, ami nem jöhet magától, amit nem tud a meteorológia előjelezni, amiről nem lehet menekülni. Az emberek meg fogják sejteni, hogy ez Isten, ez Jézus Krisztus, De nem olvasunk arról, hogy megtérnének. Nem lesz megtérés. Tudjátok, az ember végtelenül számító tud lenni az Istennel való kapcsolatában, és az egyik jellemvonásunk az, hogy szeretnénk az Istennel való kapcsolatot, az áldásait minél hamarabb elvenni, de a vele való kapcsolatunkat a lehető legrövidebbre fűzni és tartogatni. Van egy rajzfilm, aminek az egyik főszereplője azt mondja, hogy ő az Istennel való kapcsolatát majd az élete végén tömörített formátumban fogja megélni. Olyan viccesnek hadd, de jól kifejezi azt, ahogy a legtöbb ember gondolkozik. Ha majd az életem végén tömörített formátumban, Uram, lerendezlek téged. Azt mondja itt nekünk az írás, hogy amikor Jézus Krisztus meg fog jelenni, azon a második visszajövetelekor nem lesz megtérés. Nem lesz megtérés. Aki készen van arra a napra, az készen van. Aki meg akkor jön rá, hogy ez mégiscsak Isten, mégiscsak Jézus, annak már nem lesz lehetősége a megtérésre. Mert azok a jelenségek, amik itt le vannak írva, Jézus közvetlen visszajövetelének a jelei. Magyarán nem 100 évig fog tartani az egek megrendülése, a tenger zúgása. Itt nem arról van szó, hogy megemelkedik a tengerszint, meg elolvadnak a jéghegyek a sarkvidéken. Itt arról van szó, hogy Jézus meg fog jelenni. Ez a megjelenés akkor úgy fog lezajlani együtt ezekkel a jelenségekkel, hogy nem évek és évtizedek telnek el, hanem ott és akkor végbe megy Jézus Krisztus eljövetele. Rettentő dolog ez, hiszen azt mondjuk, nem tudjuk, mikor jön el ez a nap. De ugyanakkor mégis nagyszerű dolog, hogy Jézus erről beszél. Főleg annak fényében, hogy látjuk, nem beszélt a levegőbe. Mert az ígéretének és a proféciájának az egyik része már bekövetkezett. Akkor be fog következni ez a második rész is. De Jézus nem akarja azt, hogy te és én úgy éld meg azt a napot, hogy nem tértél meg. Pontosan azért beszél róla, hogy te és én eljussunk a megtérésre. És azt mondja, akkor már késő lesz. Ne várd meg, amíg az ég zengeni fog, mert akkor már késő lesz. Akkor már nem lehet megtérni. Akkor már csak megdermedés lesz. Félelem lesz. Jézus arról beszél, hogy az ő népe másra hivatott. Hiszen a tanítványoknak mondja el ezeket a proféciákat, és ők az ő hallgatói. Azt mondja, hogy miközben a világ egyik fele így fogja megélni az ő visszajövetelét, arra biztatja a tanítványait, hogy ők jegyezzék meg, ez az idő az ő megváltásuknak az ideje lesz. Ezt olvastuk itt a 28. versben, testvérek. Azt mondja Jézus, amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok. Az a nap, az az esemény, Jézus Krisztus eseménye, az ő visszajövetele, az övéinek a megváltása, a kiváltása lesz ebből a romlandó világból. Testvérek, csodálatos dolog ez, hogy az Isten gyermekei tekinthetnek úgy a holnapra, a holnap utánra, meg az azutánra, sőt, tekinthetnek úgy a halálon túlra, hogy egyszer el fog jönni a mi Urunk Jézus Krisztus azért, hogy beteljesítse rajtunk az ő ígéretét, és kiváltson bennünket ebből a romlandó világból, amelyben most élünk. Mert ebben a romlandó világban nem csak az a romlandóság, hogy erkölcstelenség van, vagy bűnök vannak, hanem az is a romlandóság, hogy mi is romlunk. És erről talán a közöttünk lévő idős testvérek tudnak a legtöbbet beszélni. Hogy az ember is romlik benne. Elfogy az erőnk, nem látunk jól, fölmegy a vérnyomásunk, baj van a vércukrunkkal, elesünk, eltörik itt, eltörik ott, elfelejtünk dolgokat. Ez a romlandó világ, testvérek. Ebbe elromlunk mi is. De mit mond Jézus Krisztus? Közeledik a ti megváltásotok, a ti kiváltásotok ebből a romlandó világból. Mert ő egy romolhatatlan világot ígér az övéinek. És azt mondjuk, hogy át fog vinni bennünket az ő örök dicsőségébe. És ez ott és akkor fog megtörténni. Azt mondja Jézus, amikor ezeket a jeleket látjátok, és minden ember bújni készül, azt mondja Jézus, ti egyenesedjetek föl. Ti egyenesedjetek föl. Eddig terheket vittetek. Eddig talán megbélyegeztek benneteket. Eddig talán üldözöttek voltatok. De amikor én megjelenek, eljön a ti időtök. Eljön a ti időtök, az a ti időtök lesz. És miközben mindenki menekül, ti egyenesedjetek föl, és emeljétek föl a fejeteket. Jézus még egy példázattal is megerősíti az ő útmutatását, és az ő bátorítását, amely minden benne bízó embernek szól. Azt mondja a 29. versben egy példázat formájában, nézzétek meg a fügefát és a fákat mind, amikor meglátjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Egy példát hoz Jézus. A fák tavaszi megzöldülését állítja oda a tanítványok elé. És azt mondja, hogy ezek a jelek jelzik nektek azt, hogy megérkezik a nyár. Újra itt a nyár. Mindannyiunknak vannak ilyen kalandjai, nem biztos, hogy a zöld mezőről. De emlékszem, gyerekkoromban valahogy összekapcsolódott a nyár, a tavasz azzal, hogy én először hallottam a vadgerléket búgni a fán. És akkor az volt az érzésem, hogy elkezdődött a tavasz, és jönni fog a nyár. Jézus arról beszél, hogy feltartóztathatatlanul jön a nyár, amikor látjátok kizöldülni a növényeket. Ez azt jelenti, testvérek, hogy vannak jelek ebben a világban, amik utalnak valamire, ami be fog következni. És azt mondja Jézus ezeknek a proféciáknak a végén, hogy ti is, amikor látjátok mindezeket bekövetkezni, amiről beszélek, látjátok Jeruzsálem vesztét, látjátok a földkerekségen bekövetkezni mindazokat, amelyeket ma nem olvastam föl, de itt vannak ebben a fejezetben, és olvassuk el, akkor azt mondja Jézus, hogy jegyezzétek meg, és tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa, hogy eljött az Isten országa, hogy az ígéret be fog teljesedni. És hogy Jézus ezt erősítse, mert ő tudta, az övéi még nem, hogy nekünk nagy szükségünk lesz arra 2014-ben, hogy ezt valahogyan megerősítse nekünk Jézus Krisztus, hogy igaz, amit mondott, mert 2000 év a mi léptékünkben rettentő nagy. És mi azt gondoljuk, hogy ha valami 2000 évig nem történik meg, akkor nem fog ezután se megtörténni. De ezt még sokkal rövidebb időre is szoktuk gondolni. Ha a férjem nem változott meg, ezután se fog. Testvérek, azt mondja Jézus, hogy nézzétek a jeleket, és tudjátok meg belőlük, emlékeztessenek benneteket arra, hogy feltartóztathatatlanul be fog közeledni, el fog jönni hozzátok Jézus Krisztus. Mit mond Jézus, mivel erősíti ezt meg? Azt mondja, hogy a tanítványok nemzedéke nem fog elmúlni. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy mindig lesz népe itt a földön. Mindig lesz újonnan születés, megtérés, a hit ajándéka, az egyház, a hívők gyülekezete meg fog maradni a földön, nem fog elmúlni. És ez is jele lesz annak, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni az övéért. Testvérek, ebben a világban Isten népét, a hitet olyan sokszor próbálták már agyon taposni, és olyan sokszor finom, vagy kevésbé finom módszerekkel eltüntetni, kivonni a világból az élő Istenbe, a Jézus Krisztusba vetett hitet. De lássátok meg, 2000 év óta nem sikerül ezt kiirtani a földről. Sem nyílt offenzívával, sem alattomos támadásokkal. Itt ültök ti magatok is. És ülnek emberek Albániában is istentiszteleten ezen az órán, ahol betiltották a kereszténységet, és azonnal vitték börtönbe azt, akinek a szájából bibliai idézet, vagy egy biblia lapocska a kezébe került. Testvérek, Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem múlik el az ő nemzetsége erről a földről. És ez emlékeztet bennünket arra, hogy be fog következni, amit ő ígért. Ő szüntelenül ébren tartja az ígéretet. Mondhatod, hogy eltelt 2000 év, de nézzél magad köré. Itt vannak azok, akiket Jézus Krisztus megfogott és újonnan szült, megragadott a magáévá, tehát hitre hívott. És ez egy jel neked és nekem, hogy az ő ügye végbe fog menni, az ő ígérete be fog teljesedni. Így ígérte ezt meg. Azt mondja Jézus, az ég és a föld el fognak múlni, annál is inkább, mert megrendülnek a tartóelemek, erről beszél itt Jézus, a nap és a hold is megrendül majd, minden megrendül, elmúlik ez a látható világ, ma már tudjuk, mert láthatjátok ti is, hogy erről a tudósok is beszélnek, hogy a föld megrendülhet, és valóban bekövetkezhet, Isten nélkül is. És mit mond Jézus? Az én beszédem és az én ígéretem azonban soha nem múlnak el. Azok örökre megmaradnak. Hogy maradhat meg valakinek a beszéde örökre, testvérek? Csak úgy, ha ő maga örök. Sok emberi beszéd elhangzott már, amit úgy gondoltak, hogy örök beszéd lesz. Aztán, ha nem lenne internet, meg nem írnánk, meg nem olvasnánk, akkor ezek az öröknek hitt beszédek már régen nem lennének sehol, mert meghaltak és eltűntek azok, akik mondták. De az Isten élő Isten, és ezért az ő beszéde is örök beszéd. Örökké való ige. Testvérek, boldog ember az, aki erre az igére építi föl az életét. Az az ember nem fog elmúlni, az az ember nem fog csalódni. És az az ember azon a napon, amikor Jézus Krisztusunk megjelenik, föl fog emelkedni, miközben mindenki rohan és bújik, az az ember föl fog emelkedni, és föltekint a megváltójára. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus emlékeztet bennünket a körülményeire ennek a visszajövetelnek, de azért teszi ezt, hogy mi el ne felejtkezzünk arról, hogy az ő ígérete, az ő ígéretének a döntő része már végbe ment, és mi az ő megjelenését várjuk. Testvérek, nem várunk világháborúkat, nem kell, már voltak. Mi nem várunk nagy katasztrófákat, már volt. Ne gondold azt, hogy még 25 állomás van, ráérek levenni a koffert a kalaptartóról, és fölkészülni a kiszállásra. Nem érsz rá, mert minden állomáson, amiről itt Jézus beszélt, már keresztül haladt az emberiség. Szeretnélek benneteket emlékeztetni, hogy a dolgok nem ott állnak, ahol mi gondoljuk. És az Isten igéje azért beszél erről nekünk, hogy egy kicsit bátorítson és siettessen. Aki még nem építesz az Jézus Krisztus beszédeire, építs rá az életedet. Ne várakozzál tovább, és ne gondold azt, hogy hosszú még az élet. Ej, ráérünk arra még! És te, aki elbizonytalanodta, aki úgy gondolod, hogy eddig hittem, de már hova legyen az én türelmem? Tartsál ki, neked azt mondja, az ég és a föld el fognak múlni, de az én beszédeim nem múlnak el. Ezzel a reménységgel élünk ebben az adventben is, amikor különösképpen is elénk helyezi Isten, még a naptárszerűen is, az ünnepek kapcsán is, az ő fiának, Jézus Krisztusnak a visszaérkezését. Boldogok mindazok, akik úgy tekintenek erre az eseményre előre, hogy az a mi megváltatásunk, a kiváltatásunk eseménye lesz. Így hívunk benneteket Jézus Krisztushoz, így hívunk benneteket az ő igéjéhez, arra, hogy építsük rá a mi meggyőződésünket, építsük rá a mi életvitelünket, hogy ne érjen bennünket az a nap felkészületlenül. Legyen ebben az Úr mindannyiunk segítségére. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljük most a 89. Zsoltárunk 7. versét, a 89. Zsoltárunk 7. versét, amely így kezdődik: Boldog a nép. Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ha nem beszéltél volna nekünk mindezekről ilyen világosan és egyértelműen, oly nagy bizonytalanságokba és kétségek között lehetnénk, de köszönjük, hogy szóltál nekünk arról, ami várható és ami el fog jönni minden bizonnyal, hogy mi ne kétségeskedjünk, hanem teljes hittel hagyatkozzunk a te ígéretedre. Köszönjük a te ígéretedet, amelynek látjuk egyik felét beteljesülve, és ezáltal bátorítasz bennünket arra, hogy ne kétségeskedjünk. És köszönjük te neked az ígéretednek azt a részét is, amely mivel a te beszéded nem fog elmúlni, nem fog elfelejtődni, hanem minden bizonnyal be fog következni. Köszönjük, hogy a te népedet ki fogod váltani ebből a romlandó világból, és átviszel bennünket a romolhatatlanságba, az örök dicsőségbe. Hadd áldjunk és magasztaljunk téged azért, mennyei édesatyánk, hogy elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy a benne való hit által mi hozzád mehessünk és hozzád érkezhessünk. Köszönjük te neked, hogy most emlékeztetsz bennünket erre, és nem csak azt a lehetőséget kínálod, hogy hozzád jöjjünk, és veled szövetségre lépjünk, hanem a felelősséget is a szívünkre helyezed, hogy ne halogassuk a veled való kapcsolatot. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy igédnek üzenetét megérthessük, és azon megbátorodhassunk, és boldogan készülhessünk arra a napra, amely majd minden embert rettegésbe fog borítani, aki téged nem hitt és téged nem ismert. Köszönjük te neked, hogy addig is vezetőnk vagy, jó pásztorunk vagy, Úr Jézus Krisztus. És köszönjük neked, hogy minden napon rád hagyatkozhatunk teljes hittel és bizalommal. Áldunk és magasztalunk azért az útért, amelyen járattál, amelyen tanítgattál és szeretgettél ez idáig. És megköszönjük neked mindazt, amin keresztül viszel ezután, hiszen nem a te tudtod nélkül fog az történni. Így hadd kérjük a te áldó jelenlétedet, és így hadd köszönjük is meg ezt a holnapra, az elkövetkezendő hétre is. Urunk, maradj velünk, és adjad, hogy örömünkben, de szomorúságunkban is el ne feledkezzünk arról, hogy te a tieiddel vagy. Tégy bennünket a magadévá, adj nekünk élő, eleven hitet, veled élő kapcsolatot, hogy a félelem helyett a tőled kapott békesség uralkodhasson a mi életünkbe, a mi egész közösségünkbe, gyülekezetünkben. Kérünk, így maradjál velünk, és könyörülj meg a te népeden, itt és most. Amen.